Eredményegységet találkozó 2016. szeptember 23-a. A Nyuszi beszól a rókának.
Szeretettel köszöntünk mindenkit, országhatárainkon belül és kívül. Ez itt az eredményes élet találkozó. Különösen köszöntjük azokat, akik itt jelen vannak, és hogyha esetleg van alkalmad ide eljönni pénteken, délután 16:30 a 8. kerület Budapest, Golgata út 3-ba, akkor szeretettel várunk téged is. Hidd el, hogy sokkal intenzívebb élmény, hogyha személyesen jelen tudsz lenni, és akár az előadókkal néhány szót személyesen is válthatsz. Úgyhogy várunk szeretettel, hogyha van rá alkalmad. Schlingloff Sanyi itt van, hogy mindenki örülhet, rövid leszek. Rövid bevezető gondolat erejéig. Van egy gondolatfoszlány a fejemben szokás szerint, és megpróbálom átadni nektek. Remélem, hogy érthető lesz, és tudtok belőle hazavinni valami értékeset. Három sztori van a fejemben. Az egyik az állítólag Henry Ford, nem tudom ki ismeri, lehet, hogy sokan hallottátok. A Ford autókról biztos azért ismerős a neve. Henry Ford csinálta meg az első sorozatgyártású személygépjárművet, az úgynevezett T-modellt, és megkérdezték, hogy mennyire, vagy érdeklődtek, hogy mennyire vette figyelembe a vevőknek az érdekeit, illetve a véleményét ehhez a fejlesztéshez. És mondta, hogy ha őket kérdeztem volna, akkor ők csak gyorsabb lovakat szerettek volna. És nem pedig személygépjárművet, ugye? Nem egy kocsit. Van egy... Azt hiszem Chicagóban volt, Chicagói Egyetemen volt a pszichológia tanszék vezetője, őt már néha emlegettem, Csíkszentmihályi Mihály. Csinált egy felmérést, és megkérdezett embereket arról, hogyha bármit tehetnének az életben, akkor mit csinálnának. És a legtöbben azt mondták, hogy kilépnének a munkahelyükről, és elmennének valahova, oda, ahova nyaralni szoktak járni. És amikor arra kérdezte őket, hogy mikor volt a legpozitívabb, legintenzívebb, legjobban sikerült pillanatuk, melyik volt a legnagyobb élményük, akkor nagyon sokan a munkájukból emeltek ki egy pillanatot. És a harmadik történet az pedig a New Coke sztori, ezt nem tudom, ismeritek-e. Lehet, hogy aki velem egyidős vagy nálam idősebb, az lehet, hogy emlékszik még rá, hogy egyszer a Coca-Cola kihozott egy új ízt. És elnevezte New Coke-nak. Ezt megelőzte egy nagyon komoly közvéleménykutatás, úgynevezett vakkóstolás. Bekötötték az emberünknek a szemét, vagy éppen így jelöletlen pohárból kínálták a nedűt, és próbáltak a szokásos, a most is ismerős Coca-Cola ízen kívül, vagy attól egy picit eltérő ízt, ami jobban ízlik az embereknek. És találtak egy ízt, ami azért jobban ízlett az embereknek, majd piacra dobták New Coke néven, és teljes csőd lett. Úgy értem, teljes bukó. És utána visszacsinálták az eredeti kólát, és mondták, hogy na, akkor az eredeti kóla. És a Pepsi kólának azt hiszem a marketing vezetője mondta, hogy ez egy nagyon jó trükk volt, ügyes a Coca-Cola, szépen megcsinálta, hogy így akarta bemutatni, hogy az eredeti Coca-Cola a legfrankóbb dolog. Erre a Coca-Cola marketing vezetője azt mondta, hogy ennyire nem vagyunk okosak, és ennyire nem vagyunk hülyék. Ugyanis ezt ők tényleg igyekeztek egy jobb ízt kihozni, és ennek a történetnek a tanulsága az az, hogy a Coca-Colát nem az íz adja el. De van egy másik tanulsága is, ami összecseng a másik két történettel, hogy óriási szakadék van az embereknek a között, amit mond, és a között, ami szerint cselekszik. Ezt úgy nevezték, hogy vallott preferenciák és megélt preferenciák. Remélem most összeértek a szálak, és most már értitek, hogy mire akarok kiukadni. Ez azért fontos, mert legtöbben, aki ezekkel a kutatásokkal, kísérletekkel, poénokkal, sztorikkal nincs annyira tisztában, nem tudatos, az simán úgy gondolkodhat magáról, hogy ő azt teszi, amit mond. úgy él, ahogy beszél róla. És mégis, ugye, ahogy a Csíkszentmihályi Mihály pszichológus professzor úrnak a történetéből kiderült, hogy ő tényleg, ha választhatna, akkor elmenne nyaralni. De hogyha arról kérdezzük, hogy mi a legjobb élménye, akkor nem a nyaralást hozná föl. Tehát az, ahogy gondolkodik, és az, ahogy érzi magát, az a között van egy szakadék. A vallott és a megélt preferenciák között tehát van egy szakadék. Most, hogyha marketinges vagy, és ezt eddig nem hallottad, bár gondolom, akkor lehet, hogy hallottál már ilyesmiről, akkor ez egy értékes információ számodra. Ha nem marketinges vagy, akkor is a marketingnek egy célpontja vagy, igaz? Igaz-e? Akkor is lehet, hogy egy értékes célpont, vagy egy értékes információ számodra, mert tudod, hogy ahogy gondolkodsz, ez lehet, hogy más, mint ahogy cselekszel. És lehet, hogy érdemes jobban odafigyelned arra, amit teszel, és hozzáhangolnod a gondolkodásodat. És hogyha, okay, gondolom, aki bekapcsolta ezt a felvételt, az tudja, hogy ez egy keresztény szolgálat. Mi hiszünk Istenben, hiszünk, hogy az ő fia a názáreti Jézus Krisztus, akit így szoktunk nevezni, így szoktak nevezni. És hogyha te hívő vagy, és azért kapcsoltad be, akkor gondolkozhatsz, hogy vajon ez hogy kapcsolódik ide, a te életedhez. És azért kapcsolódik ide, mert a Biblia erről a dologról egyébként rengeteget beszél. Azt mondja Jézus, hogy legyen a ti igenetek igen, és a ti nemetek nem. Azt mondja, hogy mindenki a feleslegesen kimondott szavakért számot fog adni. A képmutatásról nem tudom, gondolom, aki olvasgatja, forgatja a Bibliát, mennyi szó esik. És a képmutatás az tulajdonképpen a vallott és a megélt preferenciák közötti jelentős különbség. Tehát, és Jakab is beszél arról, hogy nehogy becsap magad. Még magunkat is becsaphatjuk azzal kapcsolatban, hogy azt mondjuk, hogy ez így és így van, és utána nem úgy cselekszünk. Tehát a Biblia rengeteget beszél arról, hogy ez a kettő, ez közelítsen, sőt találkozzon. Ahogy beszélsz, úgy élj. És van egy harmadik szint, amiről a marketingesek talán kevesebbet beszélnek. Tehát vannak a vallott preferenciák, amiről beszélünk. Vannak a megélt preferenciák, ahogyan döntök. És ezek a döntések sokszor nyilvánosak, mert hogy milyen mosóport veszek, vagy milyen iskolát választok, meg ilyesmik, ezekről mások is tudnak. De van egy olyan szintje a hitemnek, amit én úgy neveztem, hogy személyes preferencia, vagy privát preferencia. Amikor senki nem lát, akkor hogyan gondolkozol? Amikor teljesen egyedül vagy, akkor hogyan döntesz, és akkor mit tartasz fontosnak? És azt látom, hogyha a vallásod, ahogy beszélsz magadról, és ahogy tényleg érzed is magad, és gondolkozol, amikor egyedül vagy, amikor teljesen egyedül vagy, ez minél távolabban egymástól, belül, otthon, egyedül, annál nagyobb feszültség lesz benned. Tehát igazából nem elég az, hogy szépen beszélsz, és okosakat mondasz, sőt nem is elég az, hogy nyilvánosan okos döntéseket hozol, és bölcsen átgondolt, szép döntéseket hozol, hanem ha igazán azt szeretnéd, hogy az életed ne egy állandó feszültségben éljen, akkor az is fontos, hogy otthon magadban mit gondolsz, mert az életednek a szíve tulajdonképpen. És ugye ez az egész hogyan közeledhet egymáshoz, vagy hogyan találkozhat. Van egy keresztény tanító, illetve mondjuk úgy, hogy már nincs itt a Földön velünk, de ő beszélt arról, hogy bárkinek megnézed úgymond vallását. És a vallás, ezt most boncoljuk szét a szót, amit vall. Tehát amit mond magáról, amiről eddig beszéltünk. Megnézed azt, amit mond magáról, amit mond a világról, hogy ő hogyan gondolkozik. Megnézed a vallását, és megnézed, hogy hogyan él, mindenképpen feszültség lesz közötte. Mert rengeteg filozófia, rengeteg népszerű világnézet egyszerűen élhetetlen. hogyha kicsit tovább gondolod, hogy miről szól, és mik a következményei, olyan dolgokhoz juthatsz, ami egyszerűen hajmeresztő, hátborzongató, vagy visszataszító, minden esetre élhetetlen. Olyan, amit a lelked mindenképpen tiltakozni fog ellene. És egyetlen olyan világnézet van, amire azt mondta, hogy az ember összhangban lehet a vallása és az élete, és ez a kereszténység. Na most, hogyha te nem vagy keresztény, akkor lehet, hogy erre azt mondod, hogy nem igaz. Tudod mit? Javaslom, hogy mindenképpen nézz utána, gondolkozz utána, abból baj nem lehet. Ha most nem értesz vele egyet, oké, rendben van. Ha keresztény vagy, és mégis érzel egy feszültséget, az életed, aközött, ahogy beszélnek a kereszténységről, vagy ahogy te szoktál beszélni a kereszténységről, az úgymond vallásodról és az életed között érzel egy feszültséget, akkor lehet, hogy még nem azt találtad meg, amiről a Biblia szól. Én arra bátorítalak téged, hogy keresd meg ezt az összhangot. Amikor azokat az embereket, akik úgy beszélnek, ahogyan élnek, és ahogyan élnek, azt nem csak a nyilvánosság előtt, a tévékamerák előtt, hanem a privát életükben, otthon a családjuk körében is ugyanúgy élik. És ha ilyen emberrel találkozol, akkor nézd meg, hogy ő miben hisz, mit vall, és vajon összhangban van-e vele. És azt gondolom, hogy ha találsz egy ilyen embert, akkor találtál egy igazi keresztényt. Egy olyan embert, akinek nem önmaga a központja, hanem aki ismeri azokat az igazságokat, amiket lehet, hogy hallottál a Bibliából, csak olyan furcsák. Például ilyenek, hogy aki elveszti az életét, az megtalálja azt. Olyan, mintha egy ellenmondás lenne, pedig hétköznapi valóság. És aki ezt megtalálja, azt gondolom, hogy tehát azok az emberek, akik így élnek, azok, ez az én mostani meggyőződésem, én eddigi kutatásaim során ilyen embereket láttam csak, akik tényleg a kereszténységgel vannak olyan viszonyban, hogy integritásban tudnak lenni magukkal. Akik azt mondják, hogy az én életem központja nem én vagyok. Még csak nem is a feleségem, és nem is a BMW-m, hanem az én életem központja egy úgynevezett názáreti Jézus. Egy olyan ember, akit most itt nem látsz a Földön, és mégis talán az az ember, aki a ma élő emberek közül a legtöbbnek az életére a legnagyobb befolyással volt. Így vagy úgy. Egy olyan ember, akitől, amikor azt mondott, hogy időszámításunk szerint, ez az ő születésétől származik, van datálva. Egy olyan ember, hogy a legnagyobb világvallás, a kereszténységnek az alapítójának mondják, pedig az egyház alapításakor ő nem is volt a Földön testben. Mindegy, egy nagyon különleges ember, és hiszük, hogy bárkinek az életére, aki nézi és hallgatja ezt az előadást, ezt a felvételt, ma is ugyanolyan hatással lehet, mint 2000 éve a tanítványoknak az életére. Úgyhogy ha érzed ezt a feszültséget az életedben, vagy csak valami miatt keresed azt az összhangot, hogy mikor lehet tényleg a világnézeted, a gondolkodásod összhangban azzal, amit tényleg meg is teszel, hogy a lelked békességben van akkor, amikor meghozod a döntéseket, és azt annak egy szilárd alapját is ismered. És ez nem egy pillanatnyi világnézet, ami az elmúlt 2 hétben találtak ki, vagy 5 évben, hanem 2000 éves, sőt még annál régebbi. Akkor hívlak arra, hogy keresd a Bibliában, keresd a keresztények között, keresd az olyan keresztények között, akik tényleg komolyan veszik az írást, és azt mondják, hogy az Isten szava, és minden más emberi szó az ezután következik. És remélem, hogy itt találsz nálunk is, a Golgota úton, út 3-ban, itt a Biblia szó a Gyüliben. De hogyha a gyülekezet szó egyelőre riasztó, ijesztő neked, vagy esetleg bármi miatt nem gondolod, hogy egy gyülekezetbe be kéne nézned, itt egy eredményes élet találkozó, amit már említettem, pénteken délután 16:30 van, itt nem gyülekezeti alkalom van, hanem ehhez hasonló előadások, beszélgetések üzletemberekkel, hétköznapi emberekkel. Úgyhogy várunk szeretettel. Vagy ha esetleg nincs alkalmad jönni, akkor csak kérlek írj egy e-mailt a Vissza a valósághoz szó alap, nem, az eredményes élet találkozó alapján meg fogod találni az interneten. Oké. Köszönöm a figyelmeteket, és kérlek, hogy hallgassátok meg Smirnoff Sanyit.
Sziasztok! Milyen jó gondolat volt ez? Azt a...
Többet nem is engedem ide a Pétert, mert baj lesz. Hallottátok ezt? Meg átment? Átment? Figyelek. Biztos átment? Van ez a mondás, az üzleti életben használtuk ezt, hogy figyelj, olyan hangosan beszél az, amit csinálsz, hogy nem hallom, amit mondasz. Hogy ez mennyire így van, hogy az a gondolat, hogy állati nagy képességünk van arra, hogy akár saját magunkat átverjük. Tehát simán. Tehát tényleg van ez a három szint, ez a tudod, amit így vallok, az a képmutatás, amit csinálok, és aztán a legbelső magja a dolognak, aki tényleg vagyok magamban. Rendkívül jó. Figyeljetek, csak egy gondolat, muszáj, hogy erre ráfűzzek. Ugye Péter, azt mondtad, hogy az egyetlen olyan világkép, az egyetlen olyan magyarázat arra a valóságra, amiben mindannyian élünk, az a kereszténység. Oké, és ez szerintem egy sokkoló gondolat. Tehát, hogyha nekem a 21 néhány évvel ezelőtt, amikor még nem voltam hívő, nekem valaki ezt mondta, akkor megkérdeztem, hogy te milyen világban élsz. Hogyha szerinted a kereszténység az fedi a mindennapi tapasztalatokat, akkor tűnődöm rajta, hogy te milyen világban élsz. De miért mondtam volna ezt? Azért, mert amikor kereszténységre gondoltam, akkor én rögtön a csuhát láttam magam előtt, a süveget, meg a füstölőt. Valamiért a füstölő volt az első jelkép, az a, tudod, lóbálom a füstölőt, és füst van. Mondom, ez hogy jön az igazi élethez? Tehát ez hogy lesz válasz, magyarázat, vagy nem is tudom, mi fed itt, mit, én ezt nem értem. És hadd mondjam azt, hogy a keresztény vallás az tökre nem fedi a mindennapi tapasztalatainkat. A keresztény vallás, figyelj, semmivel sem jobb, mint bármilyen más vallás. A keresztény vallás épp úgy egy emberi kitalálmány, egy emberi torzítás, és most maradjunk meg ezen a szinten, jó az így is, mint bármilyen más vallás. Oké? A vallás az egy kulturálisan, társadalmilag kitalált módszer arra, hogy hogyan tessünk Istennek, anélkül, hogy megkérdeztük volna Istent magát. Bezártuk az ajtót, úgyhogy nem tudnak bejönni. De oké, szuper. Isten hozott. Elkezdjük előről, mert úgy jobb lesz. Péter, akkor gyere. Jó, oké. Oké, ezt értitek. Tehát, hogy tudjátok, mi fedi a mindennapi tapasztalatainkat? Tehát, hogy mi az, ahol te választ találsz, ahol úgy érzed, hogy atyavilág, ez tudja, hogy én miben élek. Ez arról beszél, ami nekem fáj. Ez tudja a választ az én életemre. Na, ezt akkor találod meg, amikor a könyv eredeti üzenetét kifejted. Amikor lehántolod a képeket, az elképzeléseket, a vallásos ilyen mintákat erről az egészről. Tudod, amikor ezt így lecsontozod róla, vagy nem tudom, hogy kell mondani. Amikor a hagymának leszeded a héját, és a végén ott van a hagymán van, mondjuk a végén nincs semmi, ugyanúgy csak levelek vannak, de képzeld el, hogy itt a végén ott van az eredeti. És oda az eredetihez kéne eljutni, és az eredeti, figyelj, attól eldobod az agyadat. Az olyan jó. Az eredeti az egy csoda. Igaz? Ez egy csoda. És mi az eredményes élettalálkozót szerintem azért szeretjük, mert erről az eredetiről próbálunk beszélni, nem? Tehát ide próbálunk visszajutni újra meg újra, és aztán néha alapszinten, de néha nagyon mélyen az életünk, a gyakorlati életünk legmélyebb, legfontosabb kérdéseit feszegetjük, és remélem, hogy ma is valami ilyesmit fogunk csinálni. Készen álltok rá? Mehet? Megrázhat? Nem, oké, dörzsöt mondja, nem. Az igazán dörzsöltek közelülnek az ajtóhoz, hogy lehessen angolosan távozni. Mi szoktunk itt olyat csinálni, hogy imádkozunk. Ezt szerintem most sem ulasszuk el. Az ima az, hogy mi ezt komolyan gondoljuk. Ezt értitek? Tehát ezek a fickók itt, meg lányok, ezek tényleg azt gondolják, hogy van egy végtelen személyes mindenható lény, aki most itt van, és a vele való találkozás, és a vele való kommunikáció az élet legfontosabb. Az élet egyik legfontosabb eleme. És azért imádkozunk, mert tényleg meg akarjuk szólítani Istent. És szeretnénk, ha itt lenne most velünk, és hogyha, például én nagyon szeretném, ha nem én rizsáznék itt nektek, hanem hogyha ő használná ezt az állkapcsot, meg a nyelvemet, meg nem tudom mit, és ő adna egy üzenetet nektek. És persze nem kell ezt túlspirázni, hogy itt valamilyen természetfeletti dolog történik, és egy ponton megmozdul, és onnantól nem ő beszél, de Isten azért dörzsölt, ő azért tudja ezt úgy csinálni, hogy használja az üzenetet, ami elhangzik a könyv alapján, és benned, ahogy te azt hallgatod, ott lesz egy csendes halk hang, amely segít neked a saját életedre alkalmazni azt, ami elhangzott. Amitől az valódi lesz neked, amitől az élő lesz neked. Úgyhogy imádkozzunk, kérjük meg Istent, hogy adjon nekünk ma valamit, igaz? Adjon nekünk valamit. Ezért jöttünk, én csak ezért jöttem. Ha Isten nincs itt, én hazamegyek. És szerintem te is menj. Vagy mit tudom én, dumálhatunk egy picit még, de olyan nagyon nincs akkor értelme ennek az egésznek. Húzd!
Húzd!
Isten hozott. Na akkor, mennyei atyánk, csak mi vagyunk. De mi nagyon. És szeretnénk, hogyha kapnánk tőled most, ma, és kérünk, nagyon kérünk, hogy adj nekünk, formálj át minket. Ne csak növezd a fejünket, ne csak tudást adj, hanem a szívünk legmélyén, amiről Péter beszélt, ott legbelül, az igazi önmagunkban hadd gyógyuljunk meg, hadd találjunk magunkra, és aztán hadd éljünk ezzel az új énnel, az új önazonosságunkkal egy teljes összhangban, igazán szabadon, igazán gondtalanul, egy fantasztikus életet, amit nem is lehet másképp élni, csak a te szárnyaid árnyékában, csak veled. A te drága nevedben, a mindenható Isten, a názareti Jézus Krisztus nevében. Amen. Oké, akkor lássuk igazából egy nagyon bátorító üzenetet szeretnék most hallani. Ahhoz valaki másnak kéne beszélni. Nem, de az, nem, amit Isten mond nekünk, az nagyon bátorító. Figyeljetek! Van egy Zsoltár. Tadá! Van egy Zsoltár, amiről az a hír járja, hogy háborús időkben emberek, akik ezt a Zsoltárt megtanulták, és tudták kívülről, de nem ez a lényeg, hanem hitték a szívük mélyén, szó szerint, hitték, amit ez a Zsoltár mond, azok megúzták, azok túlélték, azok kikeveredtek olyan bajokból, amik félelmetesek, amik minket, fejlett nyugati civilizációban élő embereket csak a híradóból érnek. És nem tudom, hogy ez egy legenda-e, nem tudom. Egyszer már tanítottam erről a Zsoltárról, és akkor is ugyanezt mondtam, hogy nem tudom, hogy ez igaz-e. De azt mondják, hogy igen, hallott, tehát fel vannak jegyezve tanúbizonyságok, hogy ők túlélték. Túlélték a háborút, a csatát, akik hitték ezt a Zsoltárt. És azt gondolom, most csak teológiailag, hogy ez egy kicsit ilyen, kicsit túlzás, mert Isten szuverén. Istennek van egy terve az életünkkel, és az életünknek és a halálunknak az ideje az ő kezében van, és egyáltalán nem véletlen. Tehát amikor egy embernek eljön az ideje, és mennie kell, akkor nem az volt, nem nézett körül, azt elvitte a busz, hanem akkor neki beteljesedett az ideje, és mennie kellett, és az a tökéletes időpont a számára. És mint ilyen, azt gondolom, hogyha valaki vallja ezt a Zsoltárt, ő is meghal egy nap. De akkor is nagy ereje van. Mert amiről ez a Zsoltár szól, az igazság. Amit ez a Zsoltár mond, az egy üzenet Istentől. Az egy szövetségnek egy, nem is tudom, két bajtárs, ahogy keresztül verekedik magukat egy háborún, egymás oldalán harcolnak, és van köztük egy szövetség, van egy ígéret, amikor a báty és az öcs egyszerre besorozásra kerül, és a báty azt mondja, hogy maradj mellettem, és én vigyázni fogok rád. Ez egy szövetség. És ez egy olyan szövetség, amit történetesen a mindenhatóval, úgymond, időzjelbe kötöttünk, mert a szövetséget ő kötötte értünk. A mi aláírásunk se kell rá, ha csak nem annyi, hogy hisszük őt, és hiszünk abban, amit mondott. Úgyhogy hadd olvassam ezt a Zsoltárt, oké? Okay? És aztán, ahogy olvassuk, fogjátok érteni az üzenetét. Nagyon egyszerű az üzenete. Hála Istennek, nagyon egyszerű. Melyik Zsoltár, az sokan már tudjátok, melyik az, mely a kis kórusban mondják, a 91. Zsoltárt fogjuk olvasni. És aztán azon fogsz tűnődni, valahol így a fele körül, hogy jó, jó, oké, okay, oké, okay, háború, de most nincs háború. Tehát, hogy jó van, de nincs, de nekem nincs. Tehát, hogy nézd meg, nincs puska a kezemben. De az életem mégiscsak tele van terhekkel. Van benne szorongás, van benne kihívás. Az én életemre is igaz ez. Ez aktuális most is, és aztán megpróbálunk erre is választ adni, jó? És ez a Zsoltár, csak hogy ne tűnjödj rajta túl sokat, ez arról szól, hogy Isten veled van. Oké? Okay? Hogy Isten veled van. Hogy ő a te oldaladon áll. Hogy az övé vagy. Minden ember, aki elfogadta Jézus Krisztust, mint a személyes megváltóját, újjászületett. Istentől született. Történt valami az életében, ami visszacsinálhatatlan. Isten úgymond örökbe fogadta őt. Innentől a gyermeke vagy. A testének része, olyan, mint hogy a te lennél Isten bal keze. Jó, nem, te a jobb keze vagy, a bal keze én vagyok. Mint a te lennél a szemöldöke, az álla. A részévé váltál. Amikor hittél Jézus Krisztusban, egy természet feletti módon részévé váltál Istennek. Nem te vagy Isten, az ő, de együtt, és itt több képet használ, mint egy építmény, ahol a kövek egymás mellé kerülnek, és együtt adják ki az építményt, a testet használja képként, ahol a test tagjai együtt adják ki az egész testet. Egy hihetetlen szövetség van közted és Isten között, és ezt nekünk nehéz érteni. Ezt nekünk nehéz érteni, mert egy olyan világban nőttünk föl, amely a teljesítményünk alapján ítél meg minket. Hányan éltétek ezt már át? Akkor vagy értékes, hogyha hasznos vagy. Mi férfiak, mi hasznosak akarunk lenni. Minél hasznosabb vagyok, annál értékesebb vagyok. Minél több pénzt tudok csinálni, annál értékesebb vagyok. Minél boldogabbá tudom tenni a feleségemet, annál értékesebb vagyok. Azt hiszem, a nők inkább kapcsolatban gondolkoznak, igaz? Minél jobban szeretnek, annál értékesebb vagyok. Minél fontosabb vagyok valakinek, annál értékesebb vagyok. Na jó, de mind múlik az, hogy szeretnek-e? Hát az, hogy mennyire vagyok csinos, mennyire vagyok aranyos. Mind múlik az, hogy egy férfi tud-e teljesíteni, hogy mennyire vagyok okos, mennyire vagyok dörzsölt. És akkor egyre jobb vállalkozók akarunk lenni, a lányok egyre csinosabbak akarnak lenni, és egy iszonyatos nyomás van rajtunk arra, hogy, és mondjuk itt kórusban, hogy teljesítsünk. Teljesítsük. És nézel magadra, és arra gondolsz, hogy figyelj, de akkor ez igazából, hogyha így, tudod, ezt egy kicsit megnézem élesebben, akkor valójában én nem kellek senkinek, hanem csak a haszon kell, amit hozok valakinek. Akkor én nem valaki vagyok, hanem valami vagyok, amit használnak valamire. És a mai ember elidegenedik önmagától, elidegenedünk egymástól, és van egy képünk magunkról, ahol nagyon nehéz elképzelni, hogy valakinek igazán számítsunk, hogy valakinek igazán kelljünk. Nem is értjük azt a szót, hogy szeretet. Olyan nehéz érteni, nincs rossz a képünk róla. A szeretet is csak egy kölcsönös üzlet. De Isten valami másról beszél, ő arról beszél, hogy én feltétel nélkül szeretlek. Nekem fontos vagy. Figyelj, én olyan gazdag vagyok, hogy nekem nem tudsz adni. Ezt érted? Nem tudsz hasznot termelni nekem, mert ha én bármit akarok, kimondom és megvan. Ha akarom, ugye a vallásban sokszor ezt gondoljuk, hogy hát mi azért kellünk Istennek, mi? Hogy legyen, aki evangelizál, aki téríti az embereket. De normális vagy? Ugye normális vagy? Gondolod, hogyha Isten szeretné úgymond megtéríteni az embereket, hogy egyszer, akkor nem tudná megcsinálni? Nézd meg az arab országokban, mit csinál. Egyre több olyan hírt hallunk, hogy emberek megtérnek instant, ugye értem reggel föl kell, és azt mondja, hogy mostantól keresztény vagyok, mert Isten megjelent neki álmában. Nem tudná ezt megcsinálni bárkivel? Bárkivel megcsinálhatná. Azt mondja az Ószövetség, hogy ha akarom, a kövek prédikálnának, a kövek megszólalnának, és hirdetnék a dicsőségemet. Te tényleg azt gondolod, hogy én valahogy csóró vagyok? Tehát erőforrás hiányban működök én a mindenható, és szükségem van rátok? Pont rátok? Rossz kép. Rossz kép. Nem. Én szeretlek titeket. És az, hogy bevonlak titeket az én munkámban, az egy kiváltság. Értem? Azt akarom, hogy olyan legyél, mint én, és én mentek embereket. És ezért lehetőséget adok neked arra, hogy az atya fia legyél. Az atya fia, a báty öccse, olyan, mint ő, hogy amikor ő megy, akkor te is mehess vele, hogy az igazi életet te is élhessd vele, ez egy kiváltság. Ő tényleg szeret, ezt érted? Tényleg szeret, nincsenek hátsó szándékai. Kell lesz neki. És ő kötött egy szövetséget, érted? Egy olyat, amilyen szövetség nincs ezen a földön. És újra kell építened a képet magadban arról, hogy Isten hogy néz rád. Rossz a képed, amikor ő rád néz. Tuti, hogy ha a világban nőttél föl, akkor valami olyas, tehát rossz apaképünk van, mert az apánk is csak egy gyarló ember volt. Rossz a képünk a tekintélyről, a vezetésről, mert a legtöbb vezető, önző, arrogáns, a főnököm, tudott kifejezés, az sokszor helytálló. És persze sokszor meg tudod, én alkalmazottként vagyok arrogáns, de akkor is, értitek, van egy rossz, nincs jó képünk arról, hogy milyen egy igazi hatalom, egy igazi báty, egy igazi atya lányoknak, egy igazi férj, valaki, aki az élete árán is szeret téged. Őrület, ezt nem is tudjuk elképzelni. És 91. Zsoltár kicsit segít nekünk, hogy egy szemüveg az segít nekem. Mert azért nem kezdtem még olvasni, mert húzom az időt, mert nem látom. Íme a betűk. Azt mondja, aki a fenséges rejtekében lakik, itt meg is állunk. Mert szeretnéd, de csak úgy gyorsan végigolvasni, az semmi hasznunk nem lenne belőle, mert egy szót nem értenénk belőle. Ez hány részes lesz, nem? Ezt végigolvassuk most. Aki a fenséges rejtekében lakik, oké, fenséges, ez Isten, és neki van egy rejteke, egy hely, ahol ő van, oké? És vannak emberek, akik ott laknak. Na nem már. Hát én a Ciklámen utca 2B-ben lakok Érden. Jó, ne értsd félre. Szellemileg szólva, a szívedben te laksz valahol. Van egy hely, ahova a szíved gravitál. Amikor feldobsz egy követ, az mit csinál? Erősen dobtad, mit csinál? Mi? Repül, és utána? Leesik. A kő mindig leesik. A kő gravitál a föld felé. Nem tudsz mit csinálni. Ha akármi hova dob, előbb-utóbb visszaesik oda, ahova vonzódik. Oké? A te szíved is ilyen. A te szívedet eldobjuk, és valamihez így oda tapad. Ezt érted? Többnyire a kincsedhez, amit nagyra értékelsz, ami neked fontos, amiben bízol, amire számítasz, amiben reménykedsz, a jövőd, a jelened, az álmaid, amit van, amit nincs, amit szeretne, hogyha lenne. Mit tudom én, a szíved valamihez gravitál, a szívednek vannak istenei, vannak végső megoldásai, és este, amikor lefekszel, akkor ezeken gondolkozol. Ezekhez a gondolatokhoz visszazuhanni jó, ott van valami, ott van élet, igaz? És ez azt mondja, hogy vannak olyanok, aki a fenséges rejtekében lakik. Oké. Okay. Létezik olyan szív, és még nem láttam olyat, de azt írja a könyv, létezik olyan szív, amely szeret Isten jelenlétében lenni. Ha csak a keresztény vallást ismered, akkor ez egy elég perverz gondolatnak tűnik. De ha ismered az igazi Istent, akiről ez a könyv beszél, akkor, ne, akkor nincs jobb hely. Érted? Ha bűnös vagy, hányan vagytok itt bűnösök? Hányan vagytok vétkesek a legveszélyesebb bűnökben? Oké, ha ismered az igazi Istent, akkor bűnösként sehol máshol nem akarsz lenni, mint ennek az Istennek a jelenlétében. Mert ő az, aki megmos téged. Ő az, aki elmondja, hogy nem vagy egyenlő a bűnöddel. Ő az, hogy? Ő az, aki a kezeivel megtöröl, bármennyire is mocskosnak érzed magad. Ő a legámulatosabb személye az univerzumban, amikor a jelen, ha látnánk őt, soha többet nem akarnánk máshol lenni. Nem azért, mert mit adhat nekünk, hanem amiatt, aki ő, és amennyire szeret téged, ahogy gondol rád, ahogy ő Isten, ő a te Istened, ő az életét adta, érted? Ő az, akinek kell lesz, érted? Kell lesz neki, tokkal vonóval, mindenestől. Isten, ha látnánk őt, akkor figyelj, ezt állítom. Ha gondolkoznál rajta egy kicsit, ha látnád őt, akkor beleszeretnél, akkor megszeretnéd, akkor a szíved azt mondaná, hogy új kincset találtam. De áruljátok el senkinek. A nagy kövér mercimet lecseréltem Istenre. A merci is ott van, még mindig az a képernyővédőm, a háttérképem. De igazából, amikor este lefekszem, kicsit gondolkozom a mercin, de aztán valahogy a szívem ott találja magát Istennél. Miért? Mert láttam őt. Mert megértettem, hogy ő kicsoda nekem. És a szívem megszerette, nem tehetek róla, megszerettem. Nézegettem, gondolkoztam rajta, és megszerettem. És a fenséges rejtekében lakom. Nem a Ciklámen 12-2-ben, bárhova megyek, a fenséges rejtekében lakom. Ezt értitek? Ezt értitek? De ez nem megy parancsra, ezt érted? Ez nem megy vallásból. Ez úgy megy, hogy Uram, mutasd meg magad nekem. Kíváncsi vagyok rád, érted? Nem érdekelnek az elképzelések. Van egy csomó elképzelésem rólad. Le tudnám írni, hogy milyen vagy. De elmebeteg vagyok, úgy értem, nem én, te. De tehát elmebetegek vagyunk, az elképzeléseink, tudod, így mennek el a valóság mellett. Isten nagy és kövér, honnan veszed? Ki mondta neked? Isten ilyen meg olyan, honnan veszed? Úgy értem, honnan tudod? Nem tudod. Tele vagy előítélettel, elképzelésekkel, és azért, mert te gondolod őket, azt hiszed, hogy igazak. Ezt hallottam egy kazetten, te normális vagy, te hiszel magadnak. Te elhiszed azt, amit gondolsz, meg amit érzel, normális vagy. Úgyhogy mit csinálunk? Húzd! Ne nyomd, húzd! Az ajtó egy új kihívása. Isten hozott. Előről kezdjük, mert... Jó, oké. Ezt értitek? Tehát a lényeg az, hogy ez a könyv, ha gondosan olvasod, elmeséli neked, hogy milyen Isten. Ha gondosan olvasod, ha megállsz az egyes gondolatok mellett, csak mondok egyet, Jézus Krisztus Isten, és hagyta magát félholtra verni, kitépni a szakállát, meggyalázni, és aztán kínhalált halni. Érted? Mondjuk ott találod magad a legszörnyűbb bukásodban, amit te annak ítélsz, oké? Okay? És aztán tele szégyennel oda mész Istenhez, és azt kérdezed, hogy mit szólsz te ehhez. És ő tudod, mit csinál? Ő nem csinál sem. Megölel, és elmegy, meghal, érted? Ezt szólja hozzá. Figyelj, kell lesz nekem. Fontos vagy nekem. Mindent odaadtam, odaadok, és odaadnék, érted? Az enyém vagy, és én a tiéd. újra kell írnunk a képet magunkban Istenről, és ez a könyv segít. De muszáj, hogy figyelmesen olvasd, muszáj, hogy megállj az egyes gondolatok mellett. Muszáj, hogy kapj egy jó tanítást, mert ha csak olvasod ezt a könyvet, túl összetett, túl bonyolult, nagyon nehéz kisilabizálni, egy élet kell hozzá, hogy mindent rendbe rakjál. Használj jó tanítást, akik már befektették ezt az időt, ne higgy nekik, de használd őket, hogy rendet rakjanak. És aztán olvasd a könyvet, és a könyv majd bebizonyítja, hogy jól mondták-e vagy sem. De fogadj el jó tanítást, és aztán menj biztosra, és ne nekik higgy, hanem higgy a könyvnek. De ismerd meg Istent. Megismerni Istent az ember legnagyobb feladata. Jól van ez? Az ember legnagyobb. Ha láttad őt olyannak, amilyen, az életed soha többet nem lesz ugyanaz. Nem kell csinálnod semmit. Ezt érted? Nem tudod megjobbítani magad. Nem tudod megváltoztatni magad. De ha láttad őt, volt már óriási élményed? Valami, ami nyomot hagyott rajtad? Tudod, egy pillanat, és nem vagy ugyanaz az ember. Ha láttad őt, soha többet nem leszel ugyanaz az ember. De a legtöbben nem látják őt, mert nem kíváncsiak rá. A legtöbb embernek megvan az elképzelése róla. Tudom én. De az, aki igazán tudni szeretné, az meglátja őt. És akkor most olvassuk, oké, és készek vagyunk a Zsoltára. Figyeljetek, aki a fenséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. Wow! Az elejét lassan vesszük, mert ez túl jó. Figyelj! Akinek a szíve megszerette Istent, és hozzá költözött. Az hol lakik? Nem lakik, pihen. Nem lakik, pihen. És hol pihen? Hát valami árnyékban. Nem figyelsz. Kinek az árnyékában? Mondd ki a szót lassan. Mindenható. A mindenható árnyékában pihen. A mindenható, úgy értem, a mindenható Isten, a legnagyobb hatalom, a végső tekintély, ott áll mögötted. Úgy, hogy mi a te dolgod? Valahogy túlélni. Nem. Ha láttad Istent, akkor pihensz. Mert ő megtett mindent. Ő elvégzett mindent. Kész van minden. A te dolgod meglátni őt, megérteni őt, és aztán pihenni a mindenható árnyékában. Ki lehet ellenünk, ha Isten velünk? Ha a mindenható árnyékában. El tudod képzelni a képet? Tudod, Nyuszi jön és beszól a rókának. Miért? Mert a medve ott áll mögötte, a haverja. Ezt érted? Tehát, hogy de a medve nem jó kép, mert a medve nem elég nagy. Godzilla ott áll mögötte. Mindegy, jó, ezt ne ragozzuk. A nyuszi mögött ott áll Isten. Oké? Okay? És beszólhat a rókának. Ez erről szól, ez a Zsoltár. Ez a címe az üzenetnek. A nyuszi beszólhat a rókának. Tessék? Dübörg?
Hát a hangja
szeretne. Ja, világos. Igen. Oké. Okay. Na, szóval az ezt mondhatja az Úrnak. Figyelj, ezt mondhatja a mindenhatónak, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Oltalom és vár. Oltalom. Oltalom. Mit jelent ez a szó? Oltalmam. Valami, valaki, ami vigyáz rám, a megoldásom, a végső megoldásom, a váram, erről beszéltünk. Mi a vár? Manapság már nincsenek váraink. Hányatoknak van vára? Ezért nem értitek, hogy mit jelent. Ha lenne várad, és mondjuk a középkorban élnél, akkor ha van egy várad, akkor mitől kell félned? Jó, ha háború van, akkor lehet, de úgy amúgy, tehát, hogy mit tudom én, ha jön mondjuk a szomszéd, kell-e félned a szomszédtól, ha van egy várad? Vagy a tolvajtól? Ott van a várfal, tudod, 50 méter magas, sereg ott áll rajta, tudod, ütegek felszerelve, nyilasok, meg mint, ugye, érted, hogy biztonságban vagy? Van egy várad. Tehát én tudod, hol lakok? Ciklámen utca 2B-ben. A kerítésem olyan, hogy a róka ráugrik és feldől. Érted? Ez a védelmem. Egy kerítés. Olyan, amin én sem nyitom ki mindig az ajtót, inkább átugrok rajta. Érted? Ez a biztonságom nekem modern embernek. Isten meg azt mondja, hogy figyelj, ha az én árnyékomban pihensz, akkor tudhatod, hogy én nem a kerítésed vagyok, hanem a várad. Én vagyok a várad, én vagyok az oltalmad. Ez egy új világkép, ezt értitek? Ez egy új gondolkodásmód. Az erőforrás hiányos, a kiszolgáltatott, kicsi egérke rohangál ebben a nagy világban, helyett a mindenható árnyékában pihenek, és mondhatom, és joggal, hogy oltalmam és váram. És persze, hogy ő benne bízom. Ne viccelj, a világ mindenség legnagyobb erőforrása áll mögöttem. Mi másban bíznék, valami kisebben? Hát ugye értem, itt van egy hadsereg mögöttem, de én a vízipisztolyomban bízom. Tudod, ez az, amit a modern ember csinál. Én bízom a pénzemben, bízom önmagamban, bízom a tehetségemben, bízom a szerencsében, bízom bármiben, ami épp divatos. És Isten azt mondja, hogy kérlek, bízz bennem. Kérlek, lakj a fenséges hajlékában. És egy másik világban élhetsz. Úgyhogy, mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Oké, madarász csapdája. Ugye úgy fogtak madarat, hogy ilyen hálót feszítettek ki. A madarász csapdájába a madár úgy keveredik bele, hogy nem látja. Igaz? Azt hiszem ez az egyik lényege. Hány olyan veszély van előtted, amiről nem is tudsz? Hó, ha mondtam volna az Úrnak, akkor megmentett volna, de azt se tudtam, hogy ilyen bajba leszek, nem mondtam neki. Hát akkor elszúrtad, ennyi. Nem, Isten azt mondja, hogy figyelj, a madarás csapdájából is én mentlek meg. Figyelj, az, hogy te az én fiam vagy, és velem jársz, az nem azt jelenti, hogy mostantól imában neked kell hipermenedzselned az életedet. Hogy tudod, hogyha valamit imában nem kérsz, akkor az, tudod, akkor az nem lesz. Mert hogyha Benji nem mondja, hogy apa léci, add rám a cipőt, akkor hagyom, hogy mezitláb menjen el iskolába. Én akkor is szólok neki, hogy vegyen föl cipőt, ha ő tökre megfeledkezett róla, amit egyébként megtesz. Én inkább a lányom, tehát ő... Oké, mindegy. Ő ment meg a pusztító dögvésztől. Oké, ragály. Betegség. Tollaival betakart téged, és itt most a tyúkanyúnak, az anyamadárnak a képe jön elő. Szárnyai alatt oltalmat találsz. Csak képzeld el a képet, tehát, hogy ki vagy te Istennek, te vagy a fiókája. És tudod, egy tyúk, amikor védi a fiókáit, vagy bármilyen madár, ez egy nagyon gyengéd kép, ez nem, tudod, ez nem egy katonai kép, hanem itt Istennek ez egy prioritása. És mellesleg az ő szárnyai kicsit többet érnek, mint a tyúké. Azt mondja, szárnyai alatt oltalmat találsz, és megint egy következő lépés, pajzs és páncél a hűsége. Oké, itt is két védelmi eszközről beszél. Az első volt az oltalom és a vár, igaz? A vár az egy tőled személyesen viszonylag távol lévő oltalom, igaz? Tehát van egy várfal, ami körülvesz, és te ott jössz-mész. Amit itt mond, az egy közelebbi. Azt mondja, hogy pajzs, kezedbe fölrakod, és mögé bújsz. Tehát, hogyha meg akarnak dobálni kővel, akkor a pajzsal simán, vagy nyilaznak rád, a pajzsal véded. Vagy hogyha karddal ütnek feléd, a pajzsal véded. A másik a páncél, egész testpáncél. Középkorban használták, most főleg motokrosszosok, meg motorosok használják. De nagyon hasznos, én motorozok, és a páncél nagyon jó dolog. Értem, akkorát zakózol, mint egy ház, és egész jól megúszod. De ott is tudod, egy kisebb, tehát nem egy pallos, hanem egy kisebb kard, az csak egyszerűen lepattan, egy sima nyílvessző lepattan. Tehát azt mondja neked, hogy én óvlak téged messziről, de óvlak egész közelről is. És ez egy olyan képet hoz föl, ami azt jelenti, hogy ha lesz csata, akkor én nem kihagylak a csatából, hanem megengedem, hogy bekerülj a csatába, de ott leszek veled, vigyázok rád. Ez egy nagyon érdekes élmény, mert a modern ember szeretné úgy megoldani a problémáit, hogy a közelébe se kerüljön semmilyen helyzetnek. Tehát, hogy a kényelem orientált ember boldog élete úgy néz ki, hogy zero inger. Nem? Tehát ez a képletünk, zéró inger. És Isten azt mondja, hogy nem, nem, az egy nagyon uncsi élet lenne, nagyon kevés dinamikával. Hidd el, én elég erős vagyok ahhoz, hogy tudok rád vigyázni úgy is, hogy sok inger van. Tehát inger gazdag élet, de én veled vagyok. Meg kell tanulnod, hogy én nem csak a várad vagyok, hanem amikor kimegyünk a várból, akkor a pajzsod és a páncélod vagyok. És ugyanúgy a mindenható vagyok. Ugyanúgy egy mindenható páncél van rajtad, de az ellenség ilyen közel jön. Az ellenség ott üvölt veled szemben, az ellenség elkezd püfölni bottal. Lelkileg fel kell dolgoznod, lelkileg váratlanul érhet, mert nem az az elképzelés valósult meg, hogy zéró inger. Uram, ha velem vagy, akkor zéró ingeres életet hozol nekem. Hanem az valósul meg, hogy veled vagyok, de beengedlek az életbe, és az életben pajzsod és páncélod vagyok. Ez jó kép. Ha láttad az Urat, ha bízol benne, akkor ez csodálatos, mert elkezdhetsz élni egy életet. Ezért bátrak a keresztények, ezért nem félnek, ezért nem igaz az a kép, hogy a keresztény az, tudod, az ül otthon, és nem csinál semmit. Nem. Az igazi keresztények cselekvő emberek, mernek kockáztatni. Néha vérlázítóan mernek kockáztatni. Miért? Mert pajzs és páncél. Azt mondja, nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Oké, tehát itt jött megint betegség és rémség éjjel. Rémség, nem tudom mit ért alatta, de bármi, amit elképzelsz. Hány embernek van fóbiája, fél valamitől, ami soha nem fog bekövetkezni. Egy rémség. Egy rém, ami nem létezik, de mert a lelkem játszik velem egy botorjátékot, ezért félek tőle. És Isten azt mondja, a rémségekre is kiterjed a szerződésem. Azt mondja, a suhanó nyíl nappal. Az megint egy a semmiből jövő támadás, valami, ami lehet, hogy utal a démoni hadviselésre, de lehet, hogy tényleg egy harctéri kép, valahol messze meglát valaki, tudod, kihúzza a nyílvesszőjét, és tudod, levadászott téged. Ja, levadászna téged, ha nem a mindenható árnyékában pihennél, ha nem kötött volna ő érted egy szövetséget. Úgyhogy nem vadászhat le, ha csak el nem jött az időd. Ha eljött az időd, akkor meg kit érdekel. De ha nem jött el az időd, most ez komolyan, ez most itt, most tényleg, tehát, hogy te azt hiszed, hogy örökké fogsz élni? Amúgy igen, de nem fizikailag. Tehát, hogy a fizikai életünknek, ha csak vissza nem jön az Úr hamarabb, és el nem ragadtatunk, akkor mind meghalunk. Remélem, hogy ez nem ért meglepetésként. Tehát remélem, úgy éled az életedet, hogy fel vagy készülve a halálra. Mert ha láttad Istent olyannak, amilyen ő, akkor a halál egy egész más jelenség, mint amilyennek a világ ismeri. A halál annyit jelent, hogy hazamegyünk. És most nem ez az üzenet, de ezt kell, hogy tudd, hogy nem jön el az időd idő előtt. Mert se dögvész, se suhanó nyíl, semmi. Azt mondja, ha ezren esnek is el melletted, és ez, azt hiszem ez a kedvenc része a háborúzóknak, ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbot felől, téged akkor sem ér el. Ez egy komoly ígéret. És a beszámolók erről beszélnek, első-második világháborús bizonyságok. A te szemed csak nézi és meglátja a bűnösök bűnhődését. A bűnös az a nem hívő ember, a mondhatjuk úgy, hogy gonosz ember. A hívő ember is bűnös, csak hívő bűnös, akinek a bűnei ki lettek fizetve. A nem hívő bűnösnek is ki lettek fizetve a bűnei? Az övé is ki lett fizetve. Akkor mi a baj? Az a baj, hogy a szabad akaratával el kell fogadni ezt a fizetséget. Azt mondja Róma 5-ben, azt hiszem, hogy mindenkit megigazított Jézus Krisztus. Az egész világot megigazított, a félelmetes. Ilyet se írnék le a Bibliában. De aztán egy csomó helyen, 130-valahány helyen írja, hogy aki hisz, az üdvözül, az menekül meg. Tehát ő megtett mindent, lezsírozok mindent, de nekem hinnem kell abban, amit ő tett, ő benne Jézus Krisztusban, mint a megváltóban. És hogyha a hitemet ő belévetem, egy pillanatra rátámaszkodom, örök életem van, és utána megváltott bűnös vagyok. Azelőtt meg nem váltott bűnös voltam. Innentől örök életem van, azelőtt meg elkárhozom. Bármit is jelentsen a szó, elpusztulok, elveszek, kárt szenvedek, mondjuk azt, hogy nem kívánatos jövő elé nézek. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a fenséges hajlékodnak, ismétli a nyitó gondolatot. Nem érhet téged baj, sátrathoz sem férhet csapás, mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod a fiatal oroszlánt és a tengeri szörnyet. Azt gondolom, hogy ez az utolsó rész, ez tényleg a szellemi háborúról szól. Ugye a Biblia tanít arról, hogy abban a valóságban, amiben élünk, nem csak mi fizikai lények létezünk, hanem szellemi lények is, angyalok, akik szintén talán ilyen humanoid lények lehetnek, mint mi, nagyon intelligensek, nagyon nagy hatalommal élnek, egy részük hűséges Istenhez, valójában Isten akaratát hajtják végre, közvetítik, és egy részük viszont fellázadt Isten ellen, és őket ellenségnek hívja a Biblia, és ők ellenségei nem csak Istennek, hanem az Isten által szeretett embernek is nekünk. Úgyhogy a mi életünkben egy csomó minden történik azért, mert van egy harmadik szereplő is, Isten, te, és angyalok, bukott angyalok, akik, hát mondjuk azt, hogy próbálok politikailag korrekten fogalmazni, egy nagyon tudatos, nagyon módszeres, nagyon határozott céllal bíró tevékenységet folytatnak az életedben arra, hogy amennyire csak lehet távol maradj Istentől, ha már egyszer közel kerültél hozzá, amennyire csak lehet eltávolodj tőle, ha már valamennyire ismered, akkor a lehető leginkább ismert félre. Tehát folyik egy kísértés, egy diverziós munka arra, hogy az Istennel való kapcsolatod ne fejlődjön ki, vagy pusztuljon. Miért? Mert ha ez a kapcsolat kifejlődik, ha ez a kapcsolat mély és erős, akkor sebezhetetlenné válsz. Rettenthetetlenné. És ezt meg kell akadályozni. A szellemi háború az a lelkedért folyik, az a hitedért folyik, kiben és miben bízol, kiben és miben hiszel. És minél inkább hiszel és bízol alternatív megoldásokban, mint Istenben, annál jobban áll a szénája az ellenségnek. Úgyhogy azt mondja ez az írásrész, hogy eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod a fiatal oroszlánt és a tengeri szörnyet. Azt gondolom, hogy ez a démoni tevékenységek felett való győzelmet jelenti. A lehetőséget arra, hogy felismerd a téged érő támadásokat, kísértéseket, és ellenük állj, és abban győzedelmeskedj. Ugye te nem kell, hogy szívj azért, mert benyelsz démoni kivetítéseket, hazugságokat, amik simán tönkretehetik egy napodat, egy hetedet, egy évedet, az életedet. Ugye te nem tudod, csak egyszerűen elhiszed, hogy értéktelen vagy, és egész életedben egy értéktelenség tudattal élsz. Mit tesz ez veled? Mit tesz ez veled? Megrabol. Annyira megrabol, amennyire nem kell. De győzhetsz ezzel szemben. Van valódi hatalma tekintélyed a mindenható árnyékában, hogy ezzel szemben felállj. A döntésedre valószínűleg szükség lesz, mert amikor felajánlanak neked egy alternatívát, neked kell választanod, igen vagy nem. De megteheted, hogy rájuk taposol, megteheted, hogy felébük kerekedsz. Megint az a kérdés, hogy tudod-e, hogy mi az igazság? Tudod-e, hogy kicsoda Isten? Tudod-e, hogy mit veszítesz, ha ő ellene döntesz? Ha láttad őt igazán, nagyon könnyű lesz mellette dönteni. Ha csak a vallást ismered róla, akkor nagyon könnyű ellene dönteni. Egyébként megjegyzem, hogy a keresztény vallást, azt garantáltan ez a diverziós csapat dolgozta ki és építi. Mert az a legjobb ellenszer. Tehát ugye az eredetihez nagyon közeli nagyon nem kívánatos kép. Az szuper. És én is ezt gondoltam, a kereszténység, azt tudom milyen. Füstölő, süveg, meg sok-sok képmutatás. És tök elvont élet. És meg volt oldva. Sanyit nem is kellett nagyon exreciroztatni, mert távol tartotta ő magát ezzel az egy képpel az egésztől. De az a kép nem volt igaz. Az a kép egy hazugság volt. Úgyhogy zárjuk le, mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiállt hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságában, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt, megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. Figyeljetek, ez zseniális. Ezt most, ezt gyorsan olvastam, mindenről lemaradtatok, ami itt benne van. Ez minden szó megdöbbentő. És mivel csak mínusz 6 percünk van, ezért nem fogunk nagyon részletesen végigmenni rajta. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Miért van itt egy feltétel? Miért van itt egy feltétel? Isten feltétel nélkül szeret engem. Itt van egy feltétel. Mivel ragaszkodik hozzám? A szabad akarat miatt. Igen, igen. Tehát Isten addig, ameddig nem kapja meg a szabad akaratodat, addig érvel, hogy dönts mellettem, bíz bennem. És amikor bízol benne, akkor ez elszabadul. Ha nem bízol benne, akkor is szeret, akkor is jön utána, de akkor érvel, hogy bíz benne. A szabad akarat mindig a tiéd. A mindenhatót egyetlen egy dolog állíthatja meg. Te. Igen. Persze nem tudod lerázni, mert arra meg neki van szabad akarata, hogy szeressen téged akkor is, ha te nem akarod, és jön utánad, és meggyőz, hogy figyelj rám, de tudod, és erről szóltak az elmúlt hét üzenetei, de láss meg engem, de nézd, hogy mennyire szeretlek, de hidd el, hogy nincs élet rajtam kívül, és aztán választod őt, és a 91. Zsoltár, meg minden más elszabadul. Úgyhogy a kereszténység egy kapcsolat. Egy kapcsolat. És a kapcsolat erről szól, hogy ragaszkodik hozzám. Mint egy házasság. Oké, mint egy házasság. Ha a feleséged nem ragaszkodik hozzád, van teljes intimitás, van teljes békesség, van egy nagy... Ha a férjed nem ragaszkodik hozzád, tudod, ha mások után szaladgál, akkor még lehet, hogy még mindig van házasság, lehet, hogy még mindig van szeretet, de a dolog nem kerek. Igaz? Értjük ezt? Ha ragaszkodik hozzám, akkor válik a dolog kerekké. Azt mondja, megmentem őt. Wow. Érezted-e már úgy, hogy meg kell téged menteni? Igen, éreztük sokszor. Na figyelj, semmi para. Isten ott van, megment téged. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ez nagyon összhangban van a hit parancsával. Ugye Isten egy dolgot vár tőlünk, hogy higgyünk benne, és higgyünk neki. Ahol a hit egy meggyőződés arról, ami ő. Ez itt azt mondja, hisz nekem, hisz bennem. De nem ezt írta, hanem azt írta, hogy ismeri a nevemet. Ez ugyanaz. A név az a jellem, az az, hogy kicsoda ő. Ő tudja, hogy ki vagyok. Ő tudja, hogy ki vagyok. Ő abban a valóságban él, ami én tényleg vagyok. És elszabadul minden ereje, minden áldása Istennek. Azt mondja, ha kiált hozzám, meghallgatom. Hát kiálts hozzá. Mikor? Mondjuk most? Mondjuk 10 perc múlva? Mondjuk minden 10 percben? Mondjuk folyamatosan? Tehát én a feleségemmel élek most már több mint 10 éve, folyamatosan a jelenlétében vagyok. Tehát nem sosem megyek pihenni a házasságunkból. Tehát nincs szünet, értitek? Tehát, hogy de ez normális. A gyerekeimnek se úgy van, hogy tehát most már nem vagyok az apjuk, majd ha hazamegyek, akkor újra leszek. Én most is az apjuk vagyok. A Benji folyamatosan a fiam, non-stop kapcsolatról beszél. És ha szól hozzám, bármikor meghallgatom. És szóljon hozzám. Tehát egyáltalán a kereszténység egy kapcsolat. Nem egy teher, amit hordozol, nem egy kép, amit vagy egy teljesítmény, amit nyújtanod kell, nem egy vallás, amit föl kell venned, hanem egy kapcsolat. Hé, atyám, itt vagy? Hülye kérdés volt, de azért meg. De igen, itt vagyok. És most akkor? Akkor jó, mert most igazán nem akartam mondani semmit. De én is itt vagyok, jó? Akkor itt vagyunk mind a ketten. Szerintem ez egy nagyon jó ima volt. Ezt értitek? Ez egy szuper ima volt. Mert egy kapcsolat erről szól, hogy te meg én, ő meg én, ő meg te, ti. Ez egy kapcsolat. Mindig. És ez csodálatos. Azt mondja, ha kiállt hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságában. Kiragadom onnan, és megdicsőítem ott őt. Ez első, hogy lesz nyomorúság, de veled lesz. És ha ő veled van, akkor figyelj, a falon is átugrasz, a rablónak is neki rontasz, akkor semmi nem probléma. És az ígéret itt van, veled leszek, kiszabadítlak onnan, te átéled, hogy én veled vagyok, te átéled, hogy én hűséges vagyok, és aztán megdicsőítelek. Fölemellek olyan magasra, ahol sose láttad magad, ragyogni fogsz, csillogni. Úgy értem, te vagy az ő fia, és ő ezt akarja, hogy látszódjon rajtad, és te mind azzá leszel, mind azzá válsz, a helyzetileg már az vagy, de a gyakorlati, ahogy haladsz előre az életedben a megszentelődésen keresztül, azzá válsz, aki ő. Ő az elsőszülött, és te az ő képére formálódsz át. Jézus Krisztusról beszélek. Azt mondja, megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. Hosszú élet, ezt értjük, köszönjük szépen, szuper. Gyönyörködhet szabadításomban. Utolsó gondolat. Nem lenne jobb, ha csak nem kéne megszabadítani? Tudjátok, mi lenne, ha abban gyönyörködnék, hogy minden rendben van? Az azt jelenteni, hogy nem látsz semmit Istenből. Ezt érted? Akkor csak nincs Isten élményed. A gyönyörködhetsz a szabadításában, az azt jelenti, hogy folyamatosan a tudatában lehetsz annak az erőforrásnak, amit jelent, hogy ő a te Istened. Hogy az élet elkezd, ahogy benne bízol, egyfajta természetes, természetfeletti módon működni. És te nap mint nap lélegzed magadban, éled át magadban, hogy ő veled van. Mert látod a szabadítását. Nem az van, hogy sose történik semmi, hanem az van, hogy történt valami, és én hozzá kiáltok. És lehet, hogy megváltozik. Lehet, hogy nem változik meg, de kapok egy olyan vigaszt belül, hogy nem is kell, hogy megváltozzon. Egy természet feletti élet, Isten valós jelenléte, gondoskodása, törődése. 91. Zsoltár. Jó ez? Ámen, ez jó. Mennyei atyánk, arra kérünk téged, hogy add nekünk ezt a gyermeki hitet, ezt az egyszerű képet, hogy te vagy a mi oltalmunk, te vagy a mi várunk, te vagy a mi pajzsunk és páncélunk, hogy te szeretsz minket, hogy bármikor meghallgatsz, hogy hozzád kiáltunk, és te velünk vagy, és láthatjuk a szabadításunk, a szabadításodat. És hogyha úgy vagy itt, vagy úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy még soha nem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, akkor hadd mondjam azt, hogy ez normális, mind így kezdtük. De lehet, hogy most eljött az ideje annak, hogy elfogadd őt. Hogy egy új felismerésre juss, hogy Isten van, és hogy ő szeret téged, és hogy minden adósságodat kifizette, minden bűnödet kifizette. 2000 évvel ezelőtt a Golgotai kereszten ő halt meg helyetted. Hogyha hiszel ő benne, örök életed legyen, és soha el ne vesszél. És hogy ezt az ámulatos életet, amit a 91. Zsoltár jelent, ajándékba kapd, és élhesd szabadon és boldogan. Úgyhogy mondd neki, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Hiszek benned. Egy kicsit, de hiszek benned. Adj nekem örök életet. És ő örök életet ad neked. Jézus nevében imádkoztunk. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. És talán egy gondolat még a végére, hogy sorozat lesz-e. Igen, ugye ígértem, hogy arról is beszélek egy picit, hogy működik ez akkor a mai világban, hogy a mai életünkben. Bár erről beszéltünk eddig is, de egy gondolat van még ezzel kapcsolatban, és akkor azt lehet, hogy jövő héten el fogjuk mondani. Elnézést kérek mindannyiatoktól, megyek egy biblia tanulmányra, amit részben én tartok, és az óra szerint 20 perc múlva kezdődik, innen 40 percnyi távolságra, úgyhogy célszerű lesz elindulnom, úgyhogy ha tudtok, maradjatok a bibliaiskolás órákra, van óra ma? Vannak órák, igaz? Nézzetek be a bibliasuliba, Amúgy meg Isten áldjon benneteket. Sziasztok!